kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók! Tóthi, amire atya táborainak volt egy sajátossága, amire büszke volt és aminek nagyon örült, az utolsó tábortűzi búcsúzás. Alig volt épp, hogy a nyári tábor utolsó estén egy-egy fiú érettségizett vagy felsős diák oda ne állt volna a tűz elé, hogy az utolsó estén azért búcsúzzon el a többiektől, mert az úr szemináriumba vagy szerzetbe szorította. A papi hivatásnak ez az ifjúság körében való ápolására mindig különös gondja volt, és nem is lehet csodálni, hogy ő, aki csaknem egész életét a papnevelés szolgálatába töltötte, az ifjúsággal való érintkezésben sem feledkezhetett meg erről. Számos ingadozó lelket vezetett a helyes útra, és igazította a lelki beszélgetésekkel a hivatás nehéz kérdésében. Soha, vagy csak nagyon ritkán beszélt erről, de életében maradék nélkül megvalósult az, amit a papi hivatásra való nevelésről írt. Annak a papnak, aki maga is szereti a hivatását, egész élete, még ha szót sem szól a dologról, toborzás a papi pályára. Senki ne beszéljen rá a papi pályára másokat, de viszont legyen tudatában a pap nagy felelősségének, amikor nézszemközti beszélgetések hoz, hol itt, hol amott, fellobban előtte a hivatás lángja, hiszen buzgó papnak nem lehet kedvesebb öröme, mint amikor egy-egy tanítványa lelkében sarjadozó krisztusi elhivatottság csiráit neki is ápolni a szabad. Az utolsó tábortüzet követte az utolsó esti ima és a jelszó. Minden este tábortűz után az oltárnál felsorakozott csapat esti imához, és ekkor rövid esti emlékedést tartott a fiúknak a napi jelszóról. Az esti homályban, a zúgó erdő esti zenéjébe különös szint és hangsúly kapott minden egyes szava, amellyel a tábori élet eseményeit lelki tartalommal szőtte át, és előkészítette a fiúkat a másnapi szentmisére és szentáldozásra. Minden nap más és más jelszó adta meg az esti ima alapgondolatát, de a tábori utolsó estén mindig ugyanaz volt a jelszó, nem leszek áruló. Ezért a csárkés csapatának a jelszava akkor is, mikor már elmúltak a tábori napok, megszűntek a napi szentmisék és szentáldozások, ez a jelszó a fiúk lelkében maradt és lelki programmá vált. Erről nem engedte megfeledkezni a fiúkat, ha levelet írtak neki, vagy ha levelet kaptak tőle, a sorok elején mindig ott állt a három nagybetű, NLA, nem leszek káruló. A jelszó nem halt meg, és mikor temetés alkalmával a frissen haltos sírnál régi cserkészei bevonultak, és a csapat fogadalmat újított régi parancsnok előtt, utolsó szavuk ez volt, nem leszek áruló. A táborokban és a diákokkal való foglalkozásában a fiúk lelkét kereste, és ők készséggel adták át magukat vezetésének. Szava és egyénisége megfogta az ifjúság lelkét, és kézben tartotta őket, de az ő lelkét is megfogta a fiúk világa, és nem engedte el. Teltek az évek, és egyre növekedő elfoglaltsága, nagyobb feladatai elvonták az ifjúság oldala mellől. A fiúk világát elszakította tőle az élet, de ő nem terhes feladattól való megszabadulásnak tekintette, hanem kényszerű következményeknek. Mikor 1931 őszén kénytelen volt megválni a csárkész csapat parancsnokságától, az utolsó gyűlésen azzal búcsúzott a fiúktól, hogy távozik tőlük, mert a csárkész híven teljesíti kötelességét. És amikor már nem vezethette tovább a csapatát, akkor is vissza-vissza nézett hozzá, mert az ifjúsággal való foglalkozás jelente életében az igazi boldog kor, közöttük tudott ő is szívből igazán örülni és felmelegedni. A fiúk szeretete és lelkesedése felidézhette lelkében fiatal papi éveinek első munkáját és sikereit, és nála is beigazolódott a régi igazság, hogy nem öregszik meg, aki az ifjúsággal szeretettel foglalkozik. Ez is miséjét, kitérve az ünnepléstől, a csárkésztáborba tartotta meg, sőt, püspök korában se feledkezett meg csárkész fiairól. Már 5 nappal püspöké szentelése után ismét felkereste a régi csapatát a táborban, részt vett a tábortűzön, gyontatott és misézett. Élete utolsó tavaszán pedig még terveket szőtt arról, hogy a püspöki birtokon fogja vendégül látni távozó csárkészeit. Újabb kapcsolatok alkotására akkor már nem jutott sem ideje, sem alkalma, de megmaradtak a régiek, és nem volt nagyobb öröme, mikor a régi fiúk, akik a vesztesség listán az eltűntek között szerepeltek, újra meg újra megjelentek. Gyakran felkeresték olyanok is, akiket már évek óta nem látott, és akik csak most érezték át igazán, mit jelentett diákkorukba az ő vezetése. Lelkükben ilyenkor talán felé lett az első találkozás képe, az első út, amely hozzá vezetett, és az az emlékezet és pillanat, amikor életük nagy kérdéseit megoldotta. Köszönetüket sokan elmondták neki szavakkal, vagy megírták levélbe, de minden szónál és írásnál szebb hála és köszönet volt ez a ragaszkodás hozzá. Az idők múlásával a fiúk is láthatták, hogy parancsnokuk körül a külső sok mindenben megváltozott. A szemináriumban már nem a hátsó lépcsőn mentek fel, hogy a prefektusi lakás kis ajtaján kopogtassanak, hanem a portás előre jelentette az érkezőt, talán várakozni is kellett hosszabb, rövid ideig, de őket mindig fogadta. A változásnak szorongó érzését leküzdötték, és újra szembeálltak vele, leültek az íróasztal mellé. Mikor az íróasztali lámpa fénye csak kettőjük arcára esett, láthatták és megérezhették azt, hogy a külső keretek megváltoztak, de belülről ugyanaz a lélek és szeretet fogadta őket. Tudták azt, hogy micsoda, hogy mióta megalakította a kongregációt, és elkezdett velük foglalkozni, nagy időt telt el. Akkor még csak egyszerű főtisztelendő úr volt, most már egyetemi tanár, az első papnevelő intézetnek a vezetője, könyvei világhírűek, rádióbeszédei százezrek hallgatják. Láthatták a világi és egyházi méltóságok előségek között, de látták őt a táborban is kényelmetlen szalmazsákon feküdni, a zugligetben füles labdázni, íróasztala vagy imazsámolya mellett nagy komoly szeretettel beszélni, és értettük egy fél esztendőn keresztül ágyban szenvedni. Ilyenkor eltűnt előttük az állás és méltóság külső disze, csak egy dolog maradt fenn, régi szeretete, és ezért a fiúk előtt mindig csak tisztelendő úr maradt, ami csak nehezen váltott fel a püspök atya kifejezés. Tóth Tihamér egész élete az ifjúsághoz kapcsolódott, és ezt az elszakíthatatlan köteléket életének vége is megpécsételte. Utolsó püspöki tevékenysége Kaposváron tartott misszió volt, a régi kedves elgondolását a diák missziókról ekkor ismét megvalósíthatta. A feldőtteknek tartott misszió után ő maga tartott már betegen a város diákjainak lelki gyakorlatot és végezte gyóntatásukat. Tóth Tihamérnek nem jutott osztályrészül az a dicsőség és tízszerű halál, hogy mint rohászkort akár az egyetemi templom szószékén lobbanjon utolsó életének lángja. Isten angyala, a halálos betegség, azonban őt is abba a munkába látogatta meg, mely egész életének legszebb feladata volt. Az isteni gondviselésnek bizonyára különös szándéka volt, ezzel is mintegy jelezni akarta, hogy életében is ez volt a legszebb, és megadta neki azt a kegyelmet, hogy pályája befejezésében visszatérhessen oda, ahonnan kiindult. Nem csak akikhez utolján szólt a kaposvári diákok, hanem az ország összes diákjának szíve megdobbant azon az éjszakán, mikor az ő szíve megszűnt dobogni. Azok, akik olvasták könyveit, és még inkább azok, akik személyesen ismerhették őt. Sírjára ők tették le a hála legfrissebb virágaiból font koszorút, és könnyen szemmel gondoltak arra a feláthatatlan szép napra, amikor ez a nemes szív csodálatos őszinteséggel és melegséggel feltárult előttük. 1929 őszén történt ez, mikor ünnepre készültek a hittanárok és vele együtt az ország tanulói. A magyar pedagógiának nagy eseményét, a tiszta férfiúság megjelenésének 10. jubileumát készültek megünnepelni. Ez az emlékezés kinőtt a szokásos jubileumok sorából. Nem a személyt, hanem az eszmét akarták ünnepelni, azzal a céllal, hogy a Tóth Tihamér által azelőtt 10 évvel életre hozott gondolat megerősödését és hódító útján való terjedését boldog öntudattal magasztalhassák. Az ünnepel számára legnagyobb örömet a reggeli diákmisán jelentette, amikor az egyetemi templomot zsupolásig megtöltő ifjúság közös szentáldozáshoz járult, és azt érte ajánlották fel. Hosszú út vezetett ehhez a felemelő ünnephez. Lelkében élhetett még a 10 év előtti kép, amikor az egyetemi templomban ő tartotta a pesti diákmissziót, és most láthatta, hogy 10 év munkája nem volt hiába való. Az ünnepség november 17-én délután a központi katolikus körnagy termébe folyt le. Ez alkalommal a katolikus hittanárok és hitoktatók egyesületének elnöke, Krivald Otto prelátus, a katolikus tanárok, az egyetem ifjúság és a középiskolák, iskolás diákok küldöttjei köszöntötték fel őt, és ehhez csatlakozott a püspöki karnak, tisztelőinek és vidéki diákoknak üdvözlő sürgőnye is. Az ünnepét az ő szavai zárták be, melyben a személyének szóló dicséretet visszautasította, de annál nagyobb örömmel fogadta annak a szent gondolatának megerősödését, amelyel tollával szolgálni kívánt. És amint máskor is az ifjúság körében melegedett fel leginkább, ez alkalommal páratlan bepillantást engedett lelkébe. A nagyeszmének akar szolgálni, amikor elmondja, hogy mint jött könyvei megírásának gondolatára, és szólt saját magáról is, összefoglalva életének tartalmát, az ifjúsághoz való küldetését. Élt egyszer valahol egy dalos madár, amelyik egy májusi reggel belenézett a napba, a fényes, meleg, ragyogó, éltető napba, és ettől a látványtól soha többé nem tudott szabadulni. Akármerre járt, jó vagy rossz emberek között, illatozó réten vagy fagytól hervasztott virágok között, mint egy elvarázsolva, mint egy elkáprázva, mint egy megbűvölten semmi másról nem tudott többé énekelni, csak az egyetlen napról, annak fényéről, melegéről, éltető erejéről. És meghallották a kis madárkák az öreg madár énekét, és fölfigyeltek rája. Figyelték, megszerették, próbálgatták. Mi jól esett nekik ez a magasságba emelő ének, hiszen mennyi sötét ellenség ólálkodott körülöttük. Cifrálkodó mérges gomba illegette magát előttük, és kínálgatta bódítását. Rejtett mocsara kalattomó zöld pázsitja nyújtja élvezeteit, de a kismadárkák az ének közben megtanulták, hogy nincs öröm, erő, élet a nagy, hatalmas nap nélkül, és hogy egyetlen boldogság az Úristen elkáprázott kicsi kis madárkájának lenni. És ezek a kis madárkák ma itt összegyűltek, hogy az öreg madárnak megköszönjék, hogy a győzedelmes élet himnuszára megtanította őket. Az öreg madár azonban azt mondta nekik, kicsi kis testvérkény, én csak azt daloltam nektek, amitől a szívem úgyis túlárok. Az Isten küld testvéreim ti néktek, hogy sugarai eleven tüzét, amik arcáról szemembe égtek, sugározzam csendben szárt eszét. A testvérek nekik az éjben járnak, az Isten küldött Szent János bogárnak.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.